Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Köszöntjük hallgatóinkat, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam, dr. Téglás Péter. Szia Péter, köszöntelek!
Szervusz, jó napot kívánok!
Mi lesz a mai témánk?
A mai témánk egy filmet, illetőleg két filmet szeretnék ajánlani a hallgatók figyelmébe. A 13 ak című angol film, ami 2022-ben jelent meg. Egyébként a főszereplők között valóban nagyon népszerű, nagyon ismert színészek vannak, és különös módon ezzel szinte egy időben a Netflix filmcsatornán megjelent a Tájföldi Barlangnyi Mentés története című film, amely 6 epizódból áll. Tehát amíg a 13-ak egy egész estés film, addig a Tájföldi Barlangnyi Mentés története az egy sorozat, és mint ahogy mondottam, 6 epizódból áll. Mindkét filmnek óriási érdeme, hogy szinte teljes mértékben igazodik, illetőleg ragaszkodik a történtekhez, nagyon kevés helyen dramatizál, és nagyon kevés helyen tér el a valóságban történtekről. Na most akkor miről is van szó, hogy tulajdonképpen, tehát akkor térjünk rá magára a történetre. Ez 2018-as történet, tehát akár a fiatalabb hallgatóink is emlékezhetnek rá, hisz olyan világhírnévre és világfigyelemre került sor az esemény kapcsán, amely én úgy gondolom, hogy minden érdeklődő embert elért annak idején, hát ennek most 4 éve, tehát nem olyan nagyon régen történt. 2018. június 23-án Észak-Tájföldön egy 10 évesekből álló, összesen 12 gyerek plusz az edző, tehát egy 10 évesekből álló fiú csapat lement a közeli nemzeti parknak Tam Luang nevezetű barlangjába. Hát remélem jól mondtam. A gyerekek rendszeresen mentek ide ebbe a barlangba. A lényeg az, hogy hát ez egy ilyen csepkő barlangszerű, amelyet hát nyilván valamikor vagy a földrengés, vagy a víz, vagy mindkettő alakított ki. És a gyerekek azzal szórakoznak, ugye, hogy elemlámpával megvilágítják a barlangnak a tetejét, a plafonját, és az oda beépült kvarc kristályok azt a képzetet keltik, minthogyha csillagos ég alatt lennének. Hát, gyerekes dolog, miért ne játszanak ilyesmivel? Csak a probléma az, hogy hihetetlen gyorsasággal megindul a monszun esőzés, és hát aki már járt Tájföldön, vagy ezen az égtájon, az tulajdonképpen tudhatja, vagy tapasztalhatta, hogy a monszun az lényegében nem is eső, hanem olyan, mint hogy a jóisten dézsával öntene nyakon bennünket, mert valami irtózatos mennyiségű víz zuhan le az égből nagyon rövid idő alatt. Na most magához a monszunhoz nyilván az ott élő emberek hozzá vannak szokva, tehát ő számunkra azért ez olyan nagy meglepetés nem okoz. Ebben a 2018-as évben azonban egy kicsit előbb jött a monszun, nem tették meg a szükséges óvintézkedéseket itt a barlangnál, nem csak egy barlang van, több barlang van. Erre az időre a Nemzeti Park őrség egyébként nagyon szigorúan leszokta zárni a barlangnak a bejáratát, nehogy betévedjen oda valaki, hisz tudják nagyon jól, hogy azonnal elönti a víz a barlangot. Na most a gyerekek bementek, ott játszadoztak, és a monszun egyik percről a másikra kitört, és irtózatos mennyiségű víz zúdult lefelé, és azonnal elzárta a kijáratot. A gyerekek megpróbáltak kijönni, de hát látták, hogy képtelenség, hisz azok a szifonok, azok a üregek, amelyeken keresztül ők bementek, meg azok az utak, azok már teljes mértékben víz alatt álltak, kiúszni lehetetlen, olyan rendkívül erős volt a sodrás, hozzáteszem, a gyerekek egy része nem is tudott úszni. Beljebb és beljebb mentek, keresték a száraz részeket, keresték a biztonságos részeket, és egészen eljutottak olyan 3,2 kilométerre lévő, egyébként Pattaya Beach-nek nevezett barlangi részhez. Tehát a turisták ezt azért elég rendszeresen látogatták, amikor nem volt monszun. Na most hát ott a legnagyobb kétségbeesésben észlelték, hogy hát teljesen körbe vannak zárva. Tehát onnan menekülni szinte lehetetlen, hát megpróbáltak ásni, és hát ugye megpróbáltak mindent, természetesen teljesen sikertelenül. Később egyébként megpróbáltak a mentő alakulatok fölülről lefúrni, hogy legalább oxigént juttassanak be, hisz ebben a kis üregben vészesen kezdett az oxigén szint leesni. Az sem sikerült, pedig hát nagyon nagy hatású szerszámokkal dolgoztak. 10 nap telt el, mire sikerült a búvárok egy csapatának a gyerekeket megtalálni, némi élelmet és vizet bejuttatni hozzájuk. Most óriási szerencse, hogy az edző, aki hát nagyon felelősnek érezte magát ezért az egész kalandért, ő 20 éves, korábban buddhista szerzetes volt, borzalmasan bántotta az esemény, viszont nem veszítette el a higgadtságát.
Innen fogjuk folytatni ennek a közelmúltnak a történetét, illetve az erről készült dokumentumfilmet. Maradjanak velünk, a 13-ak című film ismertetőjét, illetve az ez alapján készült Tájföldi Barlangi Mentések története című dokumentumfilmről hallunk most ismertetőt. Maradjanak velünk, hiszen folytatjuk.
Vedd és olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Folytatjuk dr. Téglás Péterrel mai ajánlónkat, melynek tárgya két film, rendkívül izgalmas közelmúlt története, ugye 2018-as Fiatalok Barlangi Mentéséről szóló 13-ak című egész estés film, ugye említetted nagyon nagyszerű szereplőkkel, illetve párhuzamosan megjelent a Netflixnek egy sorozat, egy 6 részes, amely a Tájföldi Barlangi Mentések történetével foglalkozik, nyilván taglalja ezt a mentést is. Nagyon izgalmas.
Valóban nagyon izgalmas. Na most azért hadd tegyem hozzá információként, hogy a 13-ak angol film, a Tájföldi Barlangi Mentés pedig tájfilm, tájrendezővel, de egyébként a forgatásban angolok is részt vettek. Na most ugye maga a mentés történetéről azt tudnám előzetesen elmondani, hogy azért az emberi társadalmak néha a jó arcukat is tudják mutatni. Tehát amikor az emberek nem azon törik a fejüket, hogy hogyan tudnak gyilkolni és kegyetlenkedni, hanem tényleg egyfajta közszellemmé válik a szolidaritás, a segíteni akarás, és valóban a szorongás, hogy mi lesz ezekkel a szerencsétlen gyerekekkel, olyannyira, hogy összesen talán 2000 ember jött össze a mentés segítése érdekében, és a világ összes részéről, tehát Németország, Franciaország, Nagy-Británia, az Egyesült Államok, Kína, Ausztrália küldte a legjobbjait, hadd tegyem hozzá egyébként, hogy aztán a leghatékonyabbak, természetesen ugye az amerikaiak, az angolok, és aztán az ausztrálok voltak, mert a táj haditengerészet, akinek kitűnően képzett és kiképzett búvárai voltak, csak nem erre voltak kiképezve. Tehát ők nagy hadihajókat biztos fő tudnának robbantani, meg mindenféle ilyen dolgokat elkövetni, de az, hogy ebben a rettenetes barlangban, ahol mindenféle elágazások vannak, vannak olyan szűkületek, hogy 40 centiméterre szűkül le az áteresz, és a plafonból borotva éles kövezetek, cseppkő maradványok lógnak lefelé, úgyhogy a hátára nem is tudja rögzíteni ezt a speciális lélegeztető készüléket, ezt a palackot. Tehát ezt a tájhaditengerészet, nem tudták ezt a problémát megoldani. Tehát aztán jöttek az angolok, akiknek volt ilyen barlangi, speciálisan kiképzett mentőcsapat, ők aztán hosszú küszködés után végül is megtalálták a gyerekeket. Ez a 3,2 kilométeres távolságra, csak a 3,2 kilométert nem úgy kell elképzelni, hogy most itt én hát egyébként 3,2 kilométer, még normális terep viszonyok között szépen sétálva is azért időt vesz igénybe, és némi fáradtságot okoz. Na most ezt képzeljük el olyan barlangi körülmények között, amikor a víz olyan zavaros és olyan sáros, hogy semmiféle látási lehetőség nincsen, tehát 2 centire nem lát el, csak tapogatni tud a búvár, és hát ilyen körülmények között aztán a gyerekeket megtalálták, vittek be nekik ilyen speciális zselés ételeket, ami rengeteg vitamint és kalóriát tartalmazott, és tegyük hozzá közbe, hogy a korábban buddhista szerzetesként működő edző a gyerekeket lelkileg nagyon-nagyon jól kezelte, meditáltak, a vizet a barlangból lecsöpögő cseppkőről itták, és ez egyébként egy jó víz volt, tehát nem fertőzött víz volt. Egyébként a vége, én némileg előre szaladok, a lényege, hogy a gyerekeket mikor aztán végül mégis sikerült kihozni, átlagban csak 2 kilót fogytak. Na most köszönhető ez annak, hogy ezek tényleg nagyon komoly edzéseken vettek részt, tehát fociztak. Na most az, hogy megtalálták, ugye mindenki fölé, hát megtalálták a gyereket, és most már a probléma majdnem meg van oldva, szó nincs róla. Az igazi probléma most kezdődött. Tudnilik, ezeken a nagyon nehéz és nagyon szűk átjárókon valahogy a gyereket át kellett hozni, búvárként kellett áthozni, Na most a gyerekek egy része nem tudott úszni, másrészt pedig a búvárúszás még az úszók számára is egy teljesen speciális feladat. Tehát ugye a szájába vesz egy csutorát, azzal meg kell tanulni lélegezni, nem pánikba esni, nem letépni az arcáról a maszkot, mert akkor azonnal megfullad. Főleg a sorozatban mutatták be, a második filmben mutatták be, hogy megpróbálták kiképezni ott abban az üregben ezeket a gyerekeket, teljesen sikertelenül. Tehát néhány perc után a gyerek elkezdett pánikolni, csapkodni, és letépte a szájáról a maszkot. Hát rájöttek arra, hogy hát itt valamit ki kell találni. Na most valóban ez egy nagyon drámai része magának az egész történetnek és a filmeknek is. Egy ausztrál anesteziológus orvost vontak be, akinek volt tapasztalata egyébként a barlangi mentésben is, és hosszas hezitálás után úgy döntöttek, hogy egy különleges módszert fognak alkalmazni.
És hogy mit? Ezen után megtudjuk. Én teljesen kész vagyok, hihetetlen. Én nem követtem ilyen részletesen az eseményeket, talán sokan nem. Nagyon nagyszerű, hogy ezek a filmek ezt bemutatják. Innen fogjuk folytatni dr. Téglás Péter ajánlóját, melynek tárgya a 2018-as Fiatalok barlangi mentését feldolgozó 13-ak című angol film, illetve a 6 részes Netflixes Thai sorozat, amelyben a barlangi mentések történetéről hallhatnak, láthatják hallgatóink. Innen fogjuk folytatni, hogy végül is hogyan sikerült kimenteni a fiatalokat. Maradjanak velünk!
Vend és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban!
Folytatjuk a mai ajánlót dr. Téglás Péterrel, melynek tárgya a 2018-as Fiatalok barlangi mentése. Ez alapján készült 13-ak című egészestés film, illetve az ezzel is foglalkozó Thai Netflixes sorozat. Nagyon izgalmas részén hagytuk abba, hogy valójában, amikor már megtalálták a gyerekeket ebben a barlangban, hogyan tudták végül kimenteni? Mert ugye nem tudták őket búvárra kiképezni, vinni nem tudták, hiszen oly szűkek voltak a bejáratok.
Tehát valóban az még a könnyebbik része volt az egész akciósorozatnak, hogy megtalálták a gyerekeket, hanem tényleg ki kellett találni, hogy hogyan hozzák ki onnan őket. És aztán végül arra az eredményre jutottak, hogy lekötözik a gyereket, elaltatják a gyereket, de teljesen nem lehet elaltatni, mert nehogy altatásban aztán elfelejtsen lélegezni, amikor a csutorát ugye a szájába teszik, mert akkor hiába az egész igyekezet, mert a gyerek meg fog halni, meg fog fulladni. Ez egész egyszerűen kiszámíthatatlan volt, hogy miként fognak a gyerekek erre reagálni. Hát aztán a lényeg az, hogy ez a 3,2 kilométeres távolságot több órán keresztül váltással, egy úgynevezett tandem módszerrel, tehát ezt az ejtőernyősök alkalmazzák, amikor a kiképzés során az ahhoz értő ejtőernyős a testéhez rögzíti a másikat, és megtanítja, hogy hogyan is mit kell csinálni ejtőernyőzni. Ezzel a módszerrel magához kötözte, vagy magához ölelte a gyereket, a teljesen magatehetetlen, lekötözött és leszedált gyereket, és akkor így fokozatosan, mint egy csomagot vitte magával, és tolta maga előtt azokon a helyeken, ahol két ember nem fért el, és időről időre azokon a helyeken, ahol volt levegő, ott a csapat egy részét elhelyezték, orvosokat helyeztek el, akik megvizsgálták a gyereket, hogy lélegzik-e, ébredezik-e, és ha ébredezett, akkor újabb injekciót kapott, hogy visszaaludjon. Egyébként, ha tegyem hozzá, összesen 18 napig voltak benne. Összesen 18. Fölmerült annak a lehetősége is, hogy nem hozzák ki őket, mindaddig, amíg vége nincs a monszunnak, ez több hónap lett volna, és amikor majd lemegy a víz, akkor kijönnek, de hát ezt aztán elvetették, ezt a lehetőséget. Tehát a legmagasabb rangú táj közigazgatási tisztviselők voltak a helyszínen, a kormányzók, a belügy miniszter, tehát óriási figyelem és segíteni akarás volt jellemző, és ugye magával a módszerrel kapcsolatban az ausztrál orvos, illetőleg az amerikaiak azért komoly aggályokat fogalmaztak meg. Na most mi van akkor, ugye két lehetőség. Mindenki meghal, az összes gyerek belehal ebbe a nyugtatásba is az ilyen módon történt, vagy egyes gyerekek halnak vele. Csak. Van, akit sikerül kimenteni, van, aki meghal. Fölállítottak egy valószínűség számítást, egy valószínűség grafikont. Ebben volt 70%-os valószínűség, hogy mindenkit kimentenek, annál ma nagyobb nem. Akkor volt 50%-os valószínűség, és volt 30%-os valószínűség. Tehát a legjobb, a 70%-os valószínűséggel is föltételezték, hogy a gyerekek közül a gyöngébbek bele fognak halni. elkezdték ugye a mentést, kit mentsenek ki először? Tehát ugye ez volt az első kérdés. Az erősebb gyereket, az idősebb gyereket mentették ki először, mert őnáluk volt nagy valószínűsége annak, hogy túlélik. Az edző egyébként nem volt hajlandó az elsők között, utolsónak jött ki. Hát aztán természetesen mindenkit kimentettek, senki nem halt meg. Tehát ez azért egy csoda. Tehát ehhez azért óriási szerencse is kellett. Tehát azért volt gyerek, akinek leállt a légzése, és nagy küzdelem zajlott, hogy visszahozzák, ugye, aki nem is volt teljesen magánál. Tehát ugye rávenni arra azok a szörnyű körülmények között, hogy hát édes gyerekem, próbáljál már lélegezni. Úgyhogy nagyon érdekes volt, és ugye át a másik, hát ott voltak a szülők. Hát az a borzalmas, hogy mit éltek át azok a szülők. És akkor ugye, amikor kimentették az első négy gyereket, akkor rohantak a szülők, hogy kik azok. És akkor hát nagyon bölcsen és nagyon helyesen nem mondták meg, hogy kiket hoztak ki.
Egészen a mentési akció végéig?
Egészen a mentési akció végéig nem tudhatták meg a szülők, hogy hát gondoljunk ebbe bele, hogy...
Én nem is tudok belegondolni, tehát pro-kontra.
Lényeg, hogy tényleg csodálatosan volt megszervezve. Tehát ahogy a gyerek kiért, biztonságos helyre ért ki, azonnal mentőhelikopterbe rakták, azonnal egy távoli, nagyon jól felszerelt kórházba vitték, ahol napokon keresztül rizskásával etették, hogy nehogy véletlenül nehezen emészthető ételhez jusson a gyerek, és akkor most meg abba halljon bele. Mikor kimentették az összesen 13 személyt, akkor meg újra elkezdett a monszun, és mindenféle szivattyúzás ellenére több millió liter vizet szivattyúztak ki, hogy a vízszint némileg csökkenjen, akkor még ugye az első stációnál ott volt legalább 50 ember a mentőcsapatnak a tagja. Na most akkor még azokat is ki kellett menteni, úgyhogy. Tehát ennek a történetnek nem akart vége szakadni, és amikor aztán tényleg vége volt, akkor tehát óriási megkönnyebbülés. Az egész világ számára, hadd tegyem hozzá, nem csak Thaiföld számára.
Tényleg, ahogy fogalmaztál, az ismerthető egy pontján, hogy az ember amellett, hogy rettentő borzalmas agressziókat és csúnyaságokat is el tud követni, ugyanennyire pozitív módon is tud viselkedni, hogyha nagy baj van és a szolidaritásra van szükség. És hát ez a technika csodája és a küzdelem csodája, amelyet 4 évvel lezajlott gyakorlatilag ebben a történetben. Nagyon köszönjük, hogy hoztad ezeket a filmeket és ezt a csodálatos mentésnek a történetét.
Köszönöm szépen.
Ne felejtjék, 13-ak című angol film, amely ezt a történetet dolgozza fel csodálatos szereplőkkel, illetve egy 6 részes Netflixes sorozatot ajánlott dr. Téglás Péter, melynek címe a Thaiföldi barlangi mentések története, amely nyilván többek között ezt a mentési történetet is tartalmazza. Köszönöm, Péter, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.
Hallgatóinknak pedig köszönöm a figyelmét. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.